Szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon örülök, hogy itt lehetek ismét, bár kicsit fura, hogy nem családtagként vagyok itt, de hát most ezt is el kell, hogy fogadjátok, most ez a helyzet. Azzal kezdeném, hát a gyerekekkel kezdeném, és rögtön azt kérdezném, hogy békén szoktak benneteket hagyni a sorok között ülve, vagy ki szoktak benneteket ide előre hívni? Igen? Na hát akkor aki szívesen vállalja, az jöjjön nyugodtan. Itt rengeteg hely van tényleg, sőt, ha az én táskámat lerakjátok, akkor még egyet több. És leghátulról főleg, aki leghátul van, nem látom sajnos.
Ez már az a korosztály most csak, akik már nem akarnak.
Akik már nem akarnak ezek, köszönöm szépen. Azért jó, ha van itt egy-két arc, mert akkor úgy érzem, hogy megvan, hogy kinek beszélek.
Itt vagyunk.
Köszönöm. Különben a szülőknek fogok. Van egy nagyon kedves kis történet, nem is történet egyébként, tehát egy biológiai példa, amit szeretnék hozni, és nagyon furcsa, mert Korintusi első levél 12. fejezetében beszél Pál apostol az egyházról. Nem tudom, ti mennyire ismeritek ezt a részt, elmagyarázza, hogy az egyház az körülbelül úgy működik, és olyan az egyház és Krisztus viszonya, mint ahogy a testnek, meg a fejnek a viszonya egymáshoz. Na most ezen belül mondja Pál apostol egyszer, hogy amik a test legerőtlenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek. Előtte sokat magyaráz erről az egész dologról, hogy minden testrészünkre mennyire szükség van, ebben most nem fog belemenni, de ki mondja ezt a mondatot, hogy amik a legerőtlenebb, tehát hogy nevezzük, hogy erőtlen, hát mondjuk azt, hogy a leglényegtelenebbnek tűnő, a legkisebb, legapróbb testrész is, olyan, hogy valamiért az oda lett teremtve, az fontos. Arra szükség van. No, mondok egy példát. Hát nagy hal barátok vannak, tudom, ebbe a gyülekezetbe. Ismeritek a gébet? Van egy ilyen tengeri hal, tengeri halacska, a géb, amelyik ilyen icike-picike kis termetű hal, nagyon-nagyon izgága, nagyon gyors mozgású, hát nagyon könnyű elképzelni. Hát van egy nagy probléma vele a tengerben, mint a legtöbb apró kis hallal, hát tudjátok, hogy borzasztó kiszolgáltatott. Mert hát ugye el lehetne ezt így mondani, hogy mit tud csinálni, ha jön valaki és be akarja kapni. Nem tud harcolni, keze, lába nincsen, ugye kis pici hal, nem nagyon tud, próbálhat menekülni, de hát ugye az az összes, amit tud. Aztán van egy nagyon cuki aranyos rákocska. Na hát az mi nekünk cuki aranyos, de különben a gépnél sokkal nagyobb. Van egy rákfajta, ami képzeljétek el, hogy azt csinálja, hogy hát ugye a víznek, a tengerfenéknek az alján szemezget és keres ennivalót. De szegénynek, őnek is van egy nagyon súlyos problémája, mert borzasztó rosszul lát, hát gyakorlatilag vak. Na most ez az állapot a kiszolgáltatottság tekintetében, érzitek ugye, hogy azért nem túl előnyös. És hát ő is próbál élelmet keresni a maga módján, amennyire csak tud. Na most képzeljétek el, hogy állítólag tengerbiológusok azt állapították meg, nem tudom, hogy ezek nem nagyon látnak olyan rákot, amelyik körül ne úszkálna a gép. És nem nagyon látnak úgy gébet, hogy ne lenne egy rákja. Ha nincs, vagy elveszíti, akkor keres egy másikat. Valami nagyon aranyos, cuki páros ez, ugyanis a következő történik. Hát ugye először is, ha veszedelem elől ugye el kell menekülni, amit ugye a szegény gép nem tudna egyedül. Viszont a ráknak óriási nagy ilyen ásásra is alkalmas ollói vannak, és nagy buzgón óriási lukat tud ásni magának. Sőt, azt szokták csinálni olyan helyen, ahol vannak kövek, a rák az képes elgurítani a kötet, azt csinálja, hogy hát mint a húsvétkor a sír elé, tehát hogy oda húz egy követ maga elé, és akkor a lukat csinál, hogy nem csak ő fér bele, hanem a gép is. Sőt, hát ez így erre a célra így van megcsinálva, hogy ő meg a gép ketten behúzódnak a lukba, és ott laknak. Na most, ha megéhezik a rák, akkor kinyújtja a csápját, és megkocogtatja a gébet. Nem tudom hogy, de kifejlődött egy ilyen párbeszéd köztük, képzeljétek el, és az az érdekes, hogy a gép az visszakocog. És már azt is megfigyelték, erre komolyan mondom, erre kísérleteket végeztek, hogyha így kocog, vagy amúgy kocog, akkor a következőt tudja kifejezni, hogy igen, kimehetünk, akkor menjünk enni. És akkor elgörgeti a rák a követ, és akkor kimennek eszegetni. Ha másképp kocog, akkor azt mondja a gép, hogy kimehetünk enni, de azért van valami a közelbe, úgyhogy az a lényeg, hogy a bejárathoz közel, mert különben végünk. És van egy harmadik fajta kocogás, hogy nem mehetünk sehova, itt úszkál előttünk a veszedelem. És képzeljétek el, ezek tudnak egymással beszélni, és így megtörténik ez a csodálatos dolog, hogy a ráknak nem lesz akkora hátrány az, hogy nincsen jó szeme, a gépnek meg nem lesz akkora hátrány, hogy egyedül kiszolgáltatva kell éljen a nagyvilágban, meg van egy rákja, aki nagyon gondosan ás neki védelmet, és megvédi, hogyha kell. Hát ugye milyen aranyos ez a páros, úgyhogy most egy ilyen példát jutott eszembe mondani erről, szóval azt mondja még egyszer Pál apostol, hogy akik a test legerőtlenebb tagjainak látszanak, azok igen-igen szükségesek, és ő azt mondja, hogy az egyház az nem lesz ugyanaz, és nem tud ugyanúgy működni, ha ezek a egyébként, most mondjam így, hogy problémások. Tehát a problémás emberek, a rászorulók, a szükségben élők, a különböző nehézséggel küzdő emberek nincsenek benne, mert nem tudja ugyanazt csinálni. Úgyhogy ezt javaslom, hogy ti is jegyezzétek meg, de főleg ezt a kis párost, ezt az aranyos kis párost, és gondoljatok mindig erre, hogyha véletlenül olyan helyzetben vagytok, olyan helyzetet láttok magatok körül, hogy valakinek valamire szüksége van, hogy együtt sokkal többre vagyunk képesek. Mert lényegében ugye ezt az üzenetet tartalmazza ez a dolog. Úgyhogy ezt szerettem volna nektek mondani. Maradhatsz is, ahogy akarsz, hogy visszamész. Jó, és akkor igazából ami miatt én itt vagyok, az nem más, mint egy olyan szolgálat ebben az egyházban, amit úgy neveznek, hogy különleges szükségletek szolgálata. Most hadd kérdezzem meg, hogy volt ilyen, hogy akár csak délutáni beszélgetés, vagy ilyesmi ebben a gyülekezetben, emlékeztek rá? Mert én nem emlékszem, hogy itt erről így konkrétan lett volna szó. Ugye nem? Jó, mert így magámban már több betegkel beszélgettem így valamilyen mértékig erről, de így nem. Na most a különleges szükségletek szolgálata, akkor gyorsan annyit mondok róla, hogy végülis nem annyira nagyon régi, tehát nincs kicsit több, mint 10 éves múltja van az egyházban, és úgy kezdődött, az Egyesült Államokban jött létre, hogy igazából először a siketek és nagyot hallók részére jött létre valamiféle ilyen, tulajdonképpen egy misszió. Sőt, az egésznek az az alapja, hogy volt egy lelkész, aki, tehát inkább így mondom, hogy volt egy siket férfi, aki elmente, a lelkészképzőt elvégezte, és tulajdonképpen ő kezdett ilyenfajta misszióba, és innen indult ez az egész, és akkor hát 6 éven belül rájöttek, hogy hát nem kell ezt leszűkíteni csak a siketekre, hiszen van egy csomó olyan terület, ahol hasznos lehet egy ilyen szolgálat, és akkor itt sorolnám is, most így nagyon nagy vonalakban gyorsan, hogy a siketek és nagyot hallók, a nem látók és gyengén látók, a bármilyen szellemi vagy pszichés kihívással élők, de most ez egy olyan hatalmas zsák, amivel tulajdonképpen semmit nem mondtam, mert ebben nem csak a szellemi fogyatékosság, vagy kisebb, mit tudom én, spektrumzavar, mint mondjuk az autizmus, vagy a diszlexia, diszgráfia, részképességzavar, ilyeneknek is nevezik, mit tudom én, minden, tehát minden, ami akár a gondolkodás, a viselkedéssel, stb. Összefüggésben létező valamilyen nehézség, vagy illetve a mozgáskorlátozottak, ugye ne hagyjuk ki őket. Tehát tulajdonképpen ez lett volna az alapkategória, de ugye ebben a szolgálatban még kicsit, hogy tágabb értelemben véve hozzátartozik az is, hogyha valaki például egy árva, ami hát ugye nagyon erősen veszélyeztetett állapot, egy árva gyerekek, és veszélyeztetett gyermekek szintén, özvegyek, ami tudom, hogy nagyon tág kategória, de itt is azért elsősorban azokról van szó, akik emiatt valamilyen veszélyeztetésnek vannak kitéve, tehát ugye többnyire akik nem annyira régóta, vagy pedig akik emiatt kerülnek olyan helyzetbe, hogy az is sokkal súlyosabb az élethelyzetük. Illetve az sokan nem gondolnak rá, hogy a gondozók, hiszen azoknak az embereknek, akiknek egy valamilyen különleges szükségletű embert kell, akár családtagot, házastársat, gyermeket gondozni, ápolni, stb., az legalább akkora teher tud lenni az életben, ilyen extra teher, mint maga az a különleges szükséglet vagy állapot, ami szintén okoz ilyet. Úgyhogy ezt csak azért mondtam el, hogy legyen egy ilyen gyors, egységes kép, hogy körülbelül ez az a réteg, amiért ez a szolgálat létrejött, de nagyon jó hangzik, hogy szolgálat, de nincs igazából még, tehát nekünk ez nem jelenti azt, hogy lenne valamilyen intézmény, vagy alkalmazottak, vagy valami hasonló erre, úgyhogy ennek az egyik legfontosabb része pont az, ahogy itt is vagyok, hogy erről egyáltalán beszélünk. Ezt úgy hívják az egész világon, hogy érzékenyítő program, már puszta tény, hogy erről beszélünk, az érzékenyítő, és szerintem a legfontosabb érzékenyítő irodalma a keresztényeknek van, hiszen azt lehet mondani, hogy a Biblia maga nem más, mint egyfajta érzékenyítés. Jó, mindenfajta szeretetre, de hát nyilván ilyen az ebben a dologban érintettek számára az ő irántuk való szeretetre természetesen szintén. Úgyhogy akkor nézzük is meg, és vegyük elő a Szentírást, mert majd ugye ebből fogunk idézni egy-két dolgot. Nem mondanám, hogy alapigém lesz, de lesz egy néhány biblia vers, amit esetleg érdemes lesz kikeresni. Én nem tudom, hogy látta-e valaki, amit a Gábornak egy-két napja elküldtem, hogy mi a címe annak, amiről szeretnék beszélni. De azt a címet adtam neki, hogy fordítsuk meg néha a térképet.
Nem készültünk vele, de...
Nem volt semmi más benne, csak ez a cím, tehát nem akartam nagyobb részletekbe belebocsátkozni. Fordítsuk meg néha a térképet. Most ezt arra egy hasonlattal indítok. Tehát arra a hasonlatra gondolok, biztos már mindenki volt ilyen helyzetben, hogy elmentünk valahova. Nyilván, hogy feltaláljuk magunkat, ahhoz szükséges egy térkép, volt nekünk egy saját, mondjuk, főleg esetleg egy papírtérkép, és hogy ez milyen kellemetlen tud lenni, amikor az ember van valahol, el kéne, hogy menjen valahova, és ott van még a térkép is ott van a kezében, mert az már nagyon jó, ha már van térkép, és utána nem tudom mégse, de nem tudom összehozni a kettőt, hogy induljak el egy bizonyos helyre. És az még a jobbik eset, ha én tudom, hogy nem tudom, hogy merre kell menni. Van egy rosszabbik eset, amikor nagy maga biztosan fogjuk a térképet, ez az, és akkor tudjátok, megyünk a rossz irányba. Teljesen tudom, hogy a GPS-ek most már sokat segítenek ezen, és akkor mindig mondják, hogy újra tervezés, megforgatnak minket, meg ilyesmi, de azért GPS-e is rendesen el lehet tévedni, megjegyzem. Na és erre a hasonlatra szerettem volna utalni, most gondolom, értitek, hogy mire gondolok, hogy van nekünk egy nagyon jó térképünk, legalábbis meggyőződésünk szerint a Szentírás a legszükségesebb és a legtökéletesebb térkép ahhoz, hogy el tudjuk igazodni az életben. De lehet rosszul fogni. Ahogy egy térképet is lehet rosszul fogni. És nekünk borzasztó fontos, hogy mit látunk ezen a térképen, mit gondolunk, és mi a feltételezésünk, hogy mire szeretnénk használni. Tehát az indítékok és a motivációk is épp ezért nagyon fontosak. És hova szeretnénk eljutni. Most térnék a történethez. Ugye különleges szükségletekről beszéltem, úgyhogy rögtön ezzel kezdeném, hogy mi az átfogó benyomásotok, hát hiszen itt bibliaforgató emberek ülnek mind, hogy a Bibliában, ha csak így ennyit mondok, hogy különleges szükségletűek a Bibliában, akkor mi jut eszetekbe? Hát a kategóriák, amiket felsoroltam, rendben van, ez teljesen nyilvánvaló, tehát ugye, sőt, ráadásul a Bibliának ezekre egészen sajátos szóhasználata van, tehát nem azt mondja, hogy mozgáskorlátozott, hanem azt mondja, hogy sánta, vagy béna. Ugye? Nem azt mondja, hogy mit tudom én, nem látó, hanem azt mondja, hogy vak. Tehát ugye a korabeli kifejezések, tehát ezeket meg kell szokni, ez így van. Jó, de hogyha a magukat, az, hogy milyen szituációkat találunk a Bibliában, mi az első gondolatotok, különleges szükségletűek? Hol fordulnak elő leggyakrabban? Tessék?
Az egész.
Az evangélium. Hát tele van velük. Mintha, nem tudom, mintha ott rögtön előkerülnének mindenhonnan, és tele van az evangélium. Milyen szituációba fordulnak elő a különleges szükségletek az evangéliumban? 99%-ban.
Gyógyítás.
Végre elhangzott ez a szó. Gyógyítás, így van. Így van. Mert hogy ha őróluk van szó, akkor mi az evangélium, és mi az örömhír? Hát ugye az evangélium azt jelenti, hogy örömhír. Hát egy a legfőbb örömhír egy olyan embernek, akinek van egy nagyon súlyos hátrány az életben, nyilván az, hogy ez a hátrány megszűnhet. A gyógyulás, a gyógyítás. És akkor most megkérdezem, hogy mivel foglalkozott Jézus Krisztus abban a 3,5 esztendőben, amikor az emberiség intenzív szolgálatába kezdett, mivel töltötte az idejét?
A gyógyítás.
Elsősorban. Jó, most én ezt erre rávezettelek benneteket, könnyű most már mondani, persze, nagyon könnyű. De tudjuk az is, azt is, hogy nem csak, mert természetesen mindig hozzá kell tenni, hogy tanította őket, hogy beszélt az igéről, az Isten igéjéről, tehát nyilván ez is benne van. Viszont ha olvassuk a Bibliát valaha is kicsit komolyabban, akkor látjuk, hogy az idejének a legeslegnagyobb része az ezek között, az emberek között telt, ugye? Tehát Jézus élete úgy telt, hogy fölkelt reggel, többnyire már ott sorba állt a tömeg, és akkor hát ez ment estig. Tehát körülbelül. De hozták hozzá, nyilván, hát oda hozták hozzá. Ha véletlenül eltalált menni valahova, akkor kinyomozták, hogy hol van, akkor mentek utána. Ugye ez az első pillanattól, ahogy elkezdte fölvenni a kapcsolatot a tanítványokat kezdte összeszervezni, onnantól kezdve ez volt jellemző rá, egyre növekvő tömeg. Úgyhogy hát ugye nem véletlenül mondta is néhol, hogy kicsit halkat, ha valakit meggyógyított, hogy ne verjen nagy dobra. Számos oka volt ennek, ezzel most nem mennék bele. Nos, szóval csak állandóan a gyógyítás, megnéztem, hogy csak az evangéliumokban az a szó, hogy gyógyítás 53-szor fordul elő. Ez a szó, csak. Ugye pedig hát egy csomószor azt mondja, hogy kelj fel és járj, és mit tudom én, és ott nem fordul elő így ez a szó magában. Meg mondjuk levonhatjuk azt, amikor vitatkoztak a farizeusok, hogy szabad-e gyógyítani, nem szabad gyógyítani, szombatnapon szabad, nem szabad. Jó, de akkor is legalább 40-et találunk, hogy teljesen tele van az evangélium ilyenekkel. És nem azt jelenti az a rengeteg előfordulás, hogy egy ember gyógyított. Most mondok nektek egy igét, na akkor ez lesz a kezdőigénk, jó? Máté evangéliuma 4. fejezet, 23. vers. Nézzétek meg, hogy csak egyetlen egy ebből a 53 vagy mit tudom én 40 előfordulásból egyetlen egy vers ilyet mond, hogy és bejárta Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. Tehát itt betegségekről is van szó kétségtelen, de természetesen ez is ide tartozik, amit ma úgy hívunk, hogy különleges szükségletűek. Ővelük is törődött. És gondoljatok bele, itt ez egyetlen egy szó, és egy országrészt bejárt, itt Galileáról van szó. Tehát, hogy azt csak érzékeltetni akartam, hogy mennyire ez volt a legjellemzőbb. Na most, következőt szeretném kérdezni. Emlékeztek, hogy honnan ered ez a szó, hogy keresztény?
Antiochia.
Még azt is pontosan meg is mondjátok, hogy földrajzilag igen, valóban, és hogy mit jelent?
Krisztus.
Egyszerűen ennyit, hogy Krisztusi, ugye, mert az ige hely az azt mondja ki, hogy ott akkor kezdték Krisztusinak nevezni. Miért kezdték Krisztusinak nevezni a tanítványokat?
Követték.
Úgy csináltak, mint ő. Azt csinálták, amit ő. Na, most szeretném ezt a kettőt összerakni. Tehát, mi keresztény gyülekezet vagyunk, Krisztus követő gyülekezet vagyunk. Elolvassuk, hogy mivel foglalkozott Jézus életideje legnagyobb, tehát a szolgálata idejének legnagyobb részében. És mi vagyunk azok, akik mi vagyunk az ő követői. Világos. Mert hogy kereszténynek nevezzük magunkat. Tehát, nincs itt valami ellentmondás. Nem tudunk gyógyítani, például, mondjuk az is ott van, ez mint súlyos probléma, ezt nyilván ki kell mondani. De azért nincs itt valami zavaró ellentmondás, nem? Nem tudom, ti hogy érzitek, de úgy érzem, hogy azért van egy ellentmondás. Mindig érzek egy ilyen nagy vonalúságot a keresztény gyülekezetekben, hogy arra gondolnak, hogy ja, gyógyítani nem tudunk, jó, kipipáljuk, mehetünk tovább. Akkor más kell csinálnunk. Én valóban nem tudunk gyógyítani, és az borzasztó lenne, hogyha elhitetnénk magunkkal, hogy tudunk, hogyha egyszer nem tudunk. Azzal együtt, hogy vannak ilyen ígéreteink, sőt, nem csak ígéreteink vannak, hanem látom, hogy ezeket a missziós videókat szoktátok nézni, néha egész különleges történetek vannak, amit azt gondolom, hogy nem áll módunkban, nincs jogunk megkérdőjelezni, hogy olyan tapasztalatok, meg olyan gyógyulások időnként, ami bizonyára az Isten művének, az Isten együtt közreműködésének az eredménye, és ez olyan szívetmelengető, és olyan csodálatos. De azt azért nem mondhatjuk el, ugye, hogy itt Fehérvárcsurgon várnának tömegek az ajtóba a szombat reggeli nyitáskor, és hoznák ide a betegeket, és a rászorulókat, és a mindenféle. Ugye, ez azért nincs meg, ez kétségtelen, és ez sajnos nem csak itt nem így van, hanem máshol se. No. Szóval ez egy zavaró ellentmondás, és hogy még zavaróbb legyen ez a dolog, már nem csak Krisztus szeretném megemlíteni, hanem a tanítványokat. Ugye pünkösd után a tanítványok is jártak, keltek, hogyha csak semmi más nem emelünk ki, csak az apostolok cselekedetei harmadik fejezet. Emlékeztek az ékes kapunál arra az esetre, mikor oda vitték azt a sántát, és amikor mondta Péter, hogy nézd, mire ránk, és azt csak annyit mondott, hogy amíg van, azt adom. A kejfelés jár, megtörtént, és hogy nem csak, tényleg nem csak Jézus tehette ezt meg, hanem a tanítványok is. Na, most már tovább nem akarom fokozni ezt a feszítő ellentmondást, hanem azért tényleg tegyük fel azt a kérdést, hogy valóban mi lehet az oka annak, mert ezt most már tényleg kell róla beszélni. Mi lehet az oka annak, hogy mi nem tudunk gyógyítani? Hogy Isten ezt az ajándékot nekünk nem adja? Nem adta, nem jellemző, hogy adja, nem tudom, hogy fogalmazzak, de talán így. Mert az egyik ok, az egy valami biztos, hogy az ok nem lehet az, hogy most nincsenek ilyen szükségletek. Mondok nektek egy meghökkentő adatot, én is csodálkoztam rajta. Tudjátok, hány ember számít különleges szükségletűnek a világon a WHO adatai szerint? 100%-ban. Több milliót mondasz.
80%.
Hány százaléka az emberiségnek, hány százaléka lehet olyan, hogy valamilyen ilyen problémában érintett? Mit gondoltok?
10%.
Nem több, nem több, azért nem több.
Azért már a...
Szerintem én már nagyon-nagyon behergeltelek benneteket, és olyan magas számokat mondotok, hogy... Igen.
A harmadik világnak a...
Persze, de hát azért ott is vannak épkézzel rendelek. Igen, de hát ott nyilván az anyagi szükséglet a jellemző. Igen. Persze.
Ezért gondoltam.
Ami sokszor együtt jár különben ezzel, de nem azért nem, hát azért nem. De azért higgyétek el, hogy ez egy magas szám, a 15, azért nagyon magas. Az 15%... Hát ez azt jelenti, hogy mondjuk minden hatodik, egy kicsit több. Minden hatodik ember. Most megyünk az utcán és szembe jönnek velünk, nem, azért nem gondolnánk, hogy minden hatodik vak, siket, súlyos, legalábbis súlyos értem. De most az, hogy szemüveget hordunk, meg van esetleg egy hallássegített készülékünk, az még nem komoly különleges szükséglet, jó? Tehát azért, tehát ilyen komoly szükség, ez magas.
Több mint 1 milliárd.
Több mint, igen, és azért mondtam, hogy te egy millió, azt mondtad, hogy millió.
Több millió, igen.
És nem több millió. Ez milliárd. Ez milliárd. Milliárd ember, döbbenet. Na szóval nekünk dolgunk lenne ezekkel az emberekkel, azért erre akartam kihegyezni ezt a dolgot, és aztán ha tovább feszegetjük ezt a kérdést, hogy vajon miért is nem adja Isten ezt a képességet nekünk, akkor nyilván felmerül az a válasz lehetőség, hogy hát talán azért, mert nincs meg az az igazi odaszállás, az a küzdelem, az a, mit tudom én, böjtölő imádság mondjuk. Emlékeztek-e arra, most ezt ne keressétek ki, de biztos eszetekbe fog jutni az az eset, mikor vittek egy beteg fiút a tanítványokhoz, és ők nem tudták meggyógyítani. És akkor mondja ki ezt a szót Jézus, hogy ez a fajta csak böjtöléssel és könyörgéssel. És Jézus meggyógyítja. Jézus meggyógyítja. Később. Tehát nyilván itt van ez az akadály, hogy lehet, hogy nem, nincs meg az az igazi odaszállás bennünk, és az igazi kapcsolat az Istennel, mert ez a böjtölés, könyörgés igazából erre kell. Hiszen ezek sokkal hatalmasabb erők, akik sokszor így fogva tartanak embereket. Sajnos erről azt hiszem mindegyikünknek vannak itt-ott tapasztalatai. Azért mondtam, a sajnos nekünk még családunkban is akadnak szép szerével ilyen súlyos pszichés problémák. Tehát, hogy most itt a súlyoson van a hangsúly, mert ugye ma már azt mondjuk, hogy mentálisan már mai világban nem sok ember érintetlen. Tehát nyilván itt most a súlyoson van a hangsúly. Nos, szóval mit tehetünk? Hát mint egy egyház, mit tehet azért, hogy más legyen? Hát nem adhatjuk parancsba, ugye? Hogy menjetek és gyógyítsuk. Egyébként azt sem adhatjuk parancsba, hogy most akkor legyen mélyebb, buzgóbb az odaszállás. Most gondoljatok arra, hogy az ószövetségi időben rengeteg rendelkezés volt, ami biztosította azt, ugye társadalmi szinten, hogy ezzel a rétegre feltétlenül sokkal jobban figyeljenek oda, és hogy gyakorlatilag minden ilyen súlyosabb hátránytól azért megmenekülhessenek a rászorulók is, az özvegyek is, az árvák is. Meg lehet nézni Mózes törvényeiben mennyi rendelkezés van erre, most ebbe se akarok nagyon belemenni. Hanem ami nagyon fontos az, hogy azt hiszem, hogy nekünk egy valamit nagyon tisztán kell látni, mégpedig pont azt, amit az elején kezdtem feszegetni, hogy jól kell látnunk ezt a térképet. El kell ismernünk, és sokszor egyszerűen csak erre van szükség, hogy mi nem tartunk ott. Nem tartunk ott, ahol Jézus. Ha egy térképet képzeltek, legyen ez, és mondjuk azt mondjuk, hogy nekünk Damaszkuszba kell menni, mert mondjuk ott van Jézus, és azt mondom, hogy oda kell menni. Akkor nekem nagyon fontos, hogy tartom ezt a térképet, mert például a legrosszabb, ami létezik, hogyha azt hiszem, hogy én már Damaszkuszba vagyok. Tehát az katasztrófa. Képzeljétek, bárhol máshol vagyok a térképen, és meg vagyok szentül győződve, hogy ott vagyok Damaszkuszba. Az borzasztó kül, mert az első kerületben a várban volt sokáig fönn egy térkép a várról, és sikerült a hatalmas budapesti legnagyobb turista látványosság helyére fejjel lefelé rakni a térképet, úgyhogy mindig a japán csoportokat láttam, hogy kezdték felfogni ilyen helyzetet. Az volt a jobbik eset, aki rájött, hogy pont fordítva. Tehát, hogy ugye nyilván ott az úgy nem megy, hogy ha már azt gondolom, hogy teljes mértékben ott vagy. Mit tehetünk tehát most akkor kicsit gyorsabban lépek ezzel kapcsolatban? Én azt gondolom, most maradjunk a térképes hasonlatnál. Ha jó a térképen, ami az önismerettel, a saját magunk helyzetének a tiszta és világos látásával kapcsolatban is elég sok mondani valója van, akkor ennek a segítségével, ami ugye a mi térképünk, betájolhatjuk, hogy mondjuk mi Sikemben vagyunk. És akkor ahhoz, hogy mi eljussunk Damaszkuszba, vagy nem tudom hova, ahhoz már tud segíteni a Szentírás, tud segíteni a térkép, hogy innen ezt az utat kell megtennünk. De azt az utat nekünk kell megtenni. Értitek? Tehát ezt akarom elmagyarázni, hogy nem egyszerűen, hogy csak jó, még erősebben imádkozzunk, és kész, már ott is vagyunk Damaszkuszban. Tehát az önmagában nem segít. Ha segíteni akarunk olyan embereknek, akik még jobban rászorulnak, vagy bármilyen más területen egyáltalán a saját magunk lelki érdekében, vagy bármilyen ember lelki érdekében, akkor nagyon fontos ez a fajta őszintesség az igével kapcsolatban, hogy jól lássuk azt, hogy mi hol vagyunk ezen a területen, és ezen a területen is igaz, hogy mi ezt jól lássuk. Mert különben nem, véletlenül nem arra megyünk, hanem másfelé. És az az út, mi az az út, amit meg kell tennünk? Na és akkor ehhez hozok néhány bibliai példát. Mi az az út, amit meg kell tennünk? Hát, ha nem tudunk gyógyítani, akkor valami, akkor ellen valami más. Nézzük, mi az a más. Mondok egy nagyon régi, ködbevésző távolságban tőlünk időben egy nagyon régi példát, Jobot. Ugye Jobb könyve egy teljesen más szituáció, tehát egy külön szituáció az az egész, ahogy amiről az szól, és hogy ebben nem is szeretnék belemenni, de miközben ez az egész helyzet Jobbnak a megpróbáltatásai zajlanak, ugye azért vannak benne visszaemlékező részek. És ilyen visszaemlékezés az is, amit a 29. fejezetben mond Jobb, és többek között ezt idézi föl a saját életével kapcsolatban, és rögtön az elején tegyük hozzá, hogy ez esetben biztos, hogy nem túloz, hiszen a Jobb könyve legelején mondja Isten róla, hogy igaz, istenfélő és bűngyűlölő ember, tehát akkor valószínűleg ezt is jól látta, nem túlzott ma saját magával kapcsolatban, mint ahogy esetleg hajlamosak lennénk más esetben. Tehát, hogy 29. fejezet 15. verse, amikor ilyet fogalmaz, mikor gondolkodik azon, hogy vajon hol követte el a hibát, hogy azt mondta, hogy hát én a vaknak szeme voltam, és a sántának lába. Azért mi kell ahhoz, hogy valaki, hát mondjuk ezt így, hogy jó lelkiismerettel ilyet kijelentsen. Ki merné ezt bármelyikünk jelenteni magam. Most azzal együtt, hogy tudom, hogy sokan vagyunk, akik, és vannak, akik törődnek és foglalkoznak rászorulókkal, akár vakokkal, akár más szempontból rászoruló emberekkel, de ki merne ilyet kimondani, hogy hát én vaknak a szeme voltam a sántának. Hát itt a kis történetben ugye a kis Géb, hogy ennyire komolyan. Tehát azért Jobbra inkább úgy szoktunk gondolni, hogy ül a hamu közepén és vakarja magát. Tehát ez egy rendkívül potens ember volt. Egy azt mondhatnánk, hogy egy uralkodó, egy vállalkozó rengeteg vagyonnal. És olyan helyzetben volt, hogy valaki, akkor ő aztán igazán nem volt rá kényszerítve, hogy mit tudom én, valaki mással törődjön, vagy foglalkozom. És Jobb azt nézte folyamatosan, hogy kin lehetne segíteni. Sőt, tovább azt mondja, hogy a szűkölködőknek atyuk voltam, és az ismeretlen ügyét is meghánytam, vetettem. Tehát nem úgy volt, hogy csak akit oda toltak elé, hogy na, már nem akar el, nem megy el innen, segíts már neki, légy szíves, már annyira könyörög. Hanem ő kereste azokat, akik rászorulnak. Na szóval, hogy milyen mentalitás és milyen hozzáállás ez ennek az embernek a részéről. És én azt gondolom, hogy ez nem csak a vagyonával függött össze, mert a maga helyén mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy így, hát olyanképpen, hogy keresse ezeket a lehetőségeket, ezeket a kapcsolódásokat. És ő ilyen volt. De aztán mondhatunk más példát, mert ugye ez tulajdonképpen csak arról szól, hogy aki a közelébe került. Ilyenkor az embernek kicsit fáj a szíve, hogy annyi mindent lehetne tudni Jobb életéről. Biztos, hát ugye akik akkoriban éltek, tudtak sokkal többet konkrétabban. Milyen jó lenne ezeket ismerni, de hát most legyen elég nekünk ennyi, hogy ez így volt és igaz volt. De nézzünk egy más típusú dolgot is, nem annyira ismert. Vagyis hát úgy vettem észre, hogy nem mindenki ismeri ezt a történetet Dávid életéből. Más Sámuel második könyve 9. fejezetben lehet megkeresni. És itt se szeretném a történelmi helyzetet nagyon részletezni, de az legyen a lényeg, hogy volt egy bizonyos pont, amikor a király feltette a kérdést, ugye az új király Dávid, ugye akkor már nem élt Saul, hogy van-e, maradt-e még valaki Saul házanépe közül, hogy keresse, hogy így fogalmaz, hogy cselekedjen vele az Isten irgalmasságát. Tehát Sámuel második könyve, 9. fejezet. És akkor ugye volt a szolgája, a Siba nevű szolgája, aki elmondta neki, hogy hát volt Jonatánnak egy fia, aki mind a két lábára sánta, Méfibosét. És akkor tudta meg ezek szerint a király is, hogy volt egy ilyen ember. Tény, hogy ő nem tudta, hogy kit keres, csak egyáltalán valaki segíteni akart egyszerűen. És képzeljétek el, elolvassátok a történetet, nagyon megrázó az egész párbeszéd, döbbenetes, és oda jut, hogy behívja magához Néphi Bosetet, Dávid, behivatja, hát nyilván hozzák, mert hát két lábára sánt, de most csak így halkan jegyzem meg zárójelbe, képzeljétek el, hogy abban a korban, amikor nem volt kerekesszék, akkor ez mit jelentett. Ő nem véletlenül mondja azt magáról, hogy ő egy, bocsánat, de döglött kutya, tehát körülbelül így titulálja magát, csak ilyen arhaikus kifejezésekkel. No, és hogy behívja ezt az embert, és onnantól fogva azt mondja, hogy amíg csak élt, a haláláig az asztalánál evett. Tehát olyan szinten fogadta be, hogy gyakorlatilag ő ebben a hihetetlen kegyben részesült, hogy a király befogadta, meg még ott lehet olvasni mindenféle egyéb gondoskodásokat is, hogy a családja, mert egyébként őnek is volt egy családja, meg a mindenkije, hogy, tehát hogy élhettek, meg kapott földet, meg gondoskodott róla, meg stb. És hogy teljesen a szárnyai alá vette, hogy úgy fejezzük ki, hogy milyen hatalmas váltás lehetett ez, képzeljétek el ennek a férfinak, hát ugye már férfi korban volt ez a Méfibosét, hogy addig tényleg a legmegalázottabb, a legnyomorultabb életet kellett, hogy élje, anyagilag is el lehet képzelni. És innen milyen hatalmas dolog a király asztalához és egész életébe. Tehát a tündérmesék azok ehhez képest nem is olyan nagyon nagy váltások. Szóval csodálatos ez a történet, és itt azt gondolom, hogy azt mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy hát könnyű erre azt mondani, hogy persze hát a király volt, hát meg tudta tenni, hogy ezt megtegye. És nyilván nem arról van szó, hogy mindenkinek minden esetben ez a feladata, de fel kell ismerni, amikor igen. Tehát itt én azt gondolom, hogy ezt meg lehet ragadni benne, és az, hogy mikor van egy ilyen szituáció, és hogy ezt jól ismerje fel valaki, kell az a fajta lelki vágyakozás, értitek? Tehát ami benne volt, hogy azt mondja, hogy a király, így olvassuk ugye a harmadik, vagyis harmadik versben, maradt-e még valaki Saul ház népe közül, hogy cselekedjen vele az Isten irgalmasságát. Tehát, hogy kell, hogy legyen az emberben egy ilyen vágyakozás, egy keresés. Értitek? És akkor már Isten összehozza, meghozza az alkalmat. Akkor hoz egy információt, akkor kiderül, hogy ki az. Az a legritkább eset, amikor a kapunkon döngetnek. Olyan is van. Meg az a legritkább eset, amikor megyünk és az aluljáró mellett kéregetnek, olyan is van. Tudom, hogy ez nagyon sok kérdést felvet, erről is lehet beszélni. Olyan is van, de én azt gondolom, hogy itt elsősorban arra kéne gondolni, hogy mi mikor vagyunk nyitottak és készek arra, hogy bárkinek valamilyen mértékben tudjunk segíteni. Tehát ez itt egy hosszú távú segítség volt, és itt jegyezném meg zárójelben, hogy az egyik legcsodálatosabb, legtöbbet adó formája a hosszú távú segítségnek, tudjátok, hogy mi? Az örökbefogadás. Hát ugye ott gyermekek esetében történik ilyen. Nem tudom, tudjátok-e, hogy most nem akarok nevet mondani, de sokan biztos tudják, hogy van olyan testvérünk, akik úgy fogadtak örökbe gyermeket, hogy elmentek a gyámhivatalba, és azt mondták, hogy az a kikötésük, hogy legyen különleges szükségletű a gyerek. Úgy szeretnének örökbe fogadni. És mondták, hogy ilyen nem volt még. Tehát ennek csak a fordítottja volt. Ugye tudjátok, ott be lehet jelölni, hogy mit tudom én, milyen típusú gyerek, meg hány éves, meg milyen nemű, meg milyen fajta, meg mit tudom én, mindenfélét be lehet jelölni, hogy milyen gyereket keresne az, aki örökbe szeretne fogadni, és hogy az ő esetükben ez történt. Tehát csak, hogy ilyen is van. És hogy igazából ezeket csodálatosan tényleg meg tudja áldani Isten az ilyen szándékokat, és itt nem csak azon azt értem megáldáson, hogy megtörténik a dolog, hanem annak az embernek is bőven bepótolja azokat a kiesett anyagiakat, a kiesett időt, az összes olyan dolgot, amitől elesik az az ember, aki belállal bizonyos mértékű dolgokat és tevékenységet. De én nem szeretném, ha csak erről beszélnénk, hanem hadd említsek meg olyasmit, ami igazán csak egy, nem lehet azt mondani, hogy súlyos teher. De Jézus erről beszélt igazán. Ugye most említettem Jóbot, említettem Dávidot. Most Jézus szeretném említeni, mert ő nem csak egyszerűen gyógyított 3,5 éven keresztül és kész. Azért ő beszélt ezekről a dolgokról, tehát ő azért attól, hogy nem folyamatosan, mit tudom én, korbolta a többi embert, mert nem csinált ilyet. Attól még ő nagyon jól látta, hogy mi a probléma. Akkor is, a korabeli hívő emberekkel. És el is mondta adott esetben, nézzük meg Lukács evangélium a 14. fejezetét, mert ő el is mondta ezzel kapcsolatban a meglátását, ami tulajdonképpen mondjuk így, hogy a magának az így teremtő Istennek a véleménye vagy meglátása. És tulajdonképpen ez egy javaslat volt, Lukács 14. mondjuk a 13. verset, ha kiemelem, amikor azt mondja, hogy hanem amikor lakomát készítesz, egy teljesen hétköznapi élethelyzetet mond, akkor hívd a szegényeket, a csonkabonkákat, a sántákat, vakokat, és boldog leszel, mivel hogy nem fizethetik vissza neked. És aztán még hozzáteszi, hogy visszafizetik majd neked az igazak feltámadásakor, amit hát természetesen nem kéne úgy értenünk, hogy ez nem egy, hogy is mondjam, csereügylet, tehát ez nem úgy van, hogy, mert azért az indíték nagyon fontos, tehát nyilván nem ezzel a céllal, csak egy vigasztalásul mondta, mert hát ő is tudta, hogy ez azért komoly teher tud lenni, főleg, hogyha valaki rendszeresen gyakorolja, de azt mondja, hogy ezt kellene tenni. Na most akkor hadd tegyem fel a kérdést. Mi az, hogy lakoma? Hát vendég, nagy vendégség, tehát amikor együtt eszünk, mondjuk ebéd, vagy vacsora, ugye? Így mondanánk ma. Kiket szoktunk vendégségbe hívni? Most elmondom, hogy kiket, mert az is itt van. Elmondom, hogy kiket. Ha előrébb megkeressük a 12. vers, azt mondja Jézus, hogy mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd a barátaidat, a gazdag szomszédaidat, ne hívd a barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék néked. Bocsánat, de telibe találta szerintem, kiket szoktunk meghívni, a rokonainkat, a testvéreinket, a tudom én, szomszédainkat, stb. Gyakorlatilag olyan embereket, akinek pontosan ugyanolyan anyagi helyzetben vannak, tehát kvázi ugyanazt a vacsorát meg tudnák ők is főzni, meg is főzik maguknak, és természetesen erkölcsi kötelességünknek érzik, hogyha meghívják őket, akkor vissza. Nem szabad rosszul érteni azért ezt a dolgot. Ne felejtsétek el, hogy Jézus, aki az első csodáját egy mennyegzőn vitte végbe, nyilván nem azt akarja mondani, hogy bármilyen lakoma, meg együttörülés, vagy vendégség az feltétlenül rossz. De ugye azért a gyakorlat mégiscsak ez, hogy alapvetően kiket szoktunk hívni, és milyen célra. És tudjátok, akkor ez jól leköthet, aki már csinál vendégséget, az tudja, hogy ez elég komoly időt vesz igénybe, mire megcsináljuk, meg mire lebonyolódik, meg mire elmosogatunk a végét. Ez szóval ez komoly, és hogy át kell gondolni, hogy ennek főleg mi az értelme, meg célja, hogyha utána meg vissza, tudjuk a kapcsolatépítés feltétlenül. Tehát ebben benne van, tehát azért az egy komoly és fontos cél, ez kétségtelen. De Jézus nem azt akarta mondani, hogy ez egyáltalán ne legyen, de értitek, hogy hatalmas ellentmondás feszül mégis. Hát mi a jellemző, és mi az, ami nem jellemző? És azt azért nem annyira könnyű megvalósítani. Én hallottam egy nagyon jó példát, majd lehet, hogy délután tudunk beszélni így konkrétabb példákról is, de van olyan gyülekezet, ahol ezt programba vették maguknak. Nem a gyülekezetbe hívnak, otthonra. Ráadásul olyan helyzet van, hogy ő nem nagyon szoktak együtt ebédelni se. Tehát a gyülekezet megtartják a igehirdetést, tehát már is múlt dél, már csak egy pár percet kérek, én is, és ott akkor rögtön mennek haza. Ott nem nagyon van mód másra, de programba vették azt, hogy meghívnak embereket. Az annyi a közös a dologban, hogy megbeszélgetik, meg imádkoznak együtt, meg elmesélik a tapasztalatokat egymásnak. De igazából ez egy ilyen teljesen egyszerű dolog, hogy az ember maga megteti. Vagy hogyha nem teheti meg, mert olyan helyzetben van, hát akkor hát azért elmenni lehet máshoz. Vagy meghívni egy helyre, vagy találkozni valahol. Vagy értitek? Tehát ami igazán sokat ad, már igazából a személyes meghívásnak tényleg van egy olyan üzenete is, hogy befogadlak én. És hogy, tehát ez kicsit olyan családérzés annak, akinek ez nem adatik meg esetleg. Nincs olyan jó, olyan helyzetben. Tehát azért ez egy plusz. Mindenképpen. Magamnak is mondom, tehát ugyanez a probléma nálunk is, meg nálam is, hogy na de hát akkor kit, meg akkor mikor, meg akkor hogy szervezzük meg hogy találjuk meg, hogy oldjuk meg. Érdekes, Jézus mégis ezt mondta, tehát ezt mindannyiunknak mondja, nem tudok más, csak elmondom, ezt mondja. Gondolkozzunk rajta, egyszerűen ennyit. Ennyit kérnék. És ez tényleg igazán egy nagyon egyszerű kis dolog. Ez nem azt jelenti, hogy bevállalunk egy súlyos terhet hosszú távon. Ez csak egy lelki plusz, egy hatalmas lelki ajándék annak, aki rászorul. Tehát tovább szemezhetnénk még a Bibliába példákért. Most direkt ezt a hármat akartam mondani, ugye Jóbot, Dávidot, Jézust röviden csak felvillantani. Hadd idézzek egyetlen egy dolgot Ellen White-tól, ami engem kicsit meg is lepett, ezt a pár mondat, amit fölolvasok. Azt mondja, a Keresztény Szolgálat című könyvben szerepel többek között, ha valakit érdekel, 191. oldal. Láttam, hogy Isten gondviselése folytán özvegyek és árvák, vakok és siketek, sánták és számos más vonatkozásban fogyatékosok közeli kapcsolatba kerülnek egyházával. Közeli kapcsolatban. Úgyhogy ez nem azt jelenti, aki jár a gyülekezetbe, csak annyit, hogy közeli kapcsolatban. Azért történik ez, és akkor így elképzeltem, hogy úgy folytatódik ez a mondat, hogy azért történik ez, hogy ők észrevegyék, és akkor behívják, és akkor nekik ezzel jobb legyen, meg segítséget adjon. Nem. Képzeljétek, azt írja, hogy azért történik ez, hogy megpróbálja népét, és megmutassa valódi jellemüket. Isten angyalai figyelemmel kísérik, hogy bánunk azokkal az emberekkel, akiknek szükségük van az együttérzésükre, együttérzésünkre, szeretetünkre, érdekmentes odaszánásunkra. Így próbálja meg Isten jellemünket. Tudom, hogy ez kicsit olyan fenyegetőnek is tudhatni önmagában, de hát azért gondoljunk bele, hogy azért ez valóban beszédes tud lenni, hogy amikor van egy ilyen szituáció, végül aztán mi lesz? Az az igazság, hogy nagyon sokat beszélgetek gyülekezetekkel délutáni témákról, és rengeteg esetben ez előkerül, és én ezt azt gondolom, hogy pozitív, hogy beszélgetünk arról, hogy kikkel voltak kapcsolatban, vagy valami, és akkor mindig így följön, hogy hát tényleg a Rózsikának az unokatestvére, mi is van vele, mert egyszer-kétszer itt volt, és akkor így följönnek, így idézik egymásnak, meg mondják, hogy ki látta utoljára, meg mikor, stb. Őket a legkönnyebb elengedni véletlenül, mert hát ugye ez az a réteg pont, aki nagyon nem szeret segítséget kérni. Főleg, ha esetleg olyan a segítség, bocsánat a kifejezésért, hogy egy kicsit már a segítségért cserébe esetleg szeretnénk, hogyha minél előbb adventista lenne, vagy legalább bocsánat, hogy így mondom, de ezt nagyon jól ismerik általában a különleges szükségletűek, hogy jönnek a keresztények, segítenek, de aztán ára van. Úgyhogy azért nem olyan egyszerű. Sokan ügyesen alkalmazkodnak is ehhez különben. Tehát jelentősége van ennek a szónak is, hogy érdekmentes odaszállás. Tehát ugye azt megkapni valakinek valamikor. Na, szóval ez azért elgondolkodtató volt valóban, és... Hát sok példát felsoroltam az előbb pozitív példát, de azért vannak negatív példák is a Bibliában. Most ebbe is nem akarok belemenni, mert inkább a negatívokban ne nagyon menjünk bele annyira. Mert már főleg azért nem, mert attól túl jól kezdjük érezni magunkat. Tehát meglátjuk a Bibliában, hogy mit csináltak a farizeusok, akkor mindjárt úgy érezzük, hogy mi sokkal jobbak vagyunk. De azért tényleg vannak ilyenek, emlékeztek még, amikor a vakoknak kiabálnak a vakok, azt mondják, hogy ne zavarják már, hogy hallgassanak el, mert hát nem lehet tőlük normálisan Jézussal kapcsolatba kerülni, és ők itt túl kiabálnak mindenkit. Na, szóval, hogy van rengeteg példa, de van egy csomó pozitív példa, és akkor sorolhatnám. Vegyük tágabb értelemben rá a különleges szükséglete, rászorulók, özvegyek, ott van Boáz, aki a mezejének a nagy részét átengedi. Aztán, vagy ott van az ékes kaput, mindig én is úgy idéztem ugye a gyógyítás szempontjából, de ne felejtsétek el, hogy ez valami kellett, hogy az ékes kapuhoz, a kapunál ott találkozzon Péter ezzel az emberrel. Hát valakik rendszeresen oda kihorták, hogy legalább ennyit segítsenek, minden áldott nap. Valakik oda kivitték azt az embert, valaki gondoskodott ilyen szempontból erről az emberről. És lehetne sorolni a példákat, és az egy olyan csodálatos példa, hogy már említeni sem merem, mert arról egy órát tudnék beszélni. Márk evangélium a második fejezet, a buta ütött, akinek 4 olyan barátja volt, amilyen nem sok embernek van. Hogy akármennyire lehetetlennek tűnt a helyzet, mindenáron Jézushoz akarták vinni, ugye? És a végén rájöttek, hogy nincs más megoldás, föl kell bontani a tetőt, és onnan leengedni. Tehát ez egy olyan szinte komikus az egész helyzet, hogy történt ez, és hogy mennyire fontos volt annak az embernek alapvetően ahogy Jézussal kapcsolatba került, az, hogy az ő bűneivel mi lesz. És akkor itt még bele lehetne olyanokba menni, hogy sokszor ezeket az embereket mi zavarja legjobban. Nagyon sokszor nem csak az, amit nekik hátrány, hanem mi a legfőbb probléma. Hát, hogy ők miért? Miért ők? Miért? Ők miben másak? Miben rosszabbak, mint más? És akkor már itt is vagyunk ennél a bűntudat kérdésnél. Úgyhogy most ebben nem akarok jobban belemenni, de én azt gondolom, hogy ha jól megnézzük ezeket a történeteket, akkor azt látjuk, hogy bőven van mit tenni. Tehát itt egyáltalán nem az a fő problémánk, hogy nem tudunk gyógyítani. Hanem nagyon sok mindent tudunk tenni, amihez egyáltalán nem kellenek olyan különleges képességek. A saját meglévő képességeink, amik vannak, azokat tudjuk nagyon jól használni. Úgyhogy egyetlen egy dolog viszont biztos, hogy időnként meg kell fordítani azt a térképet, és meg kell nézni, be kell tárni, hogy biztos jól vagyunk-e rajta, hogy mit mond nekünk ez, ezeket a történeteket észre kell venni, szembe kell, hogy ötöljön a szemünkbe ezek a dolgok, amik a mi életünkben még nincsenek a helyén, legyen ez akkor egy iránymutatás, mint egy térképen, hogy akkor ezt az utat még meg kell tennünk. Nem ott vagyunk, de Isten biztos, hogy segít, hogy a célba jussunk, hogyha hajlandóak vagyunk jól nézni azt a térképet, hajlandóak vagyunk szót fogadni, és hajlandóak vagyunk arra felé menni. Úgyhogy akkor már záróigét el is mondom, amit szerintem így már ki is lehet találni, Efézusi levél 2. fejezet 10. vers, hogy Isten előre elkészített ugye jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk, szentül meg vagyunk győződve, és azt gondolom, hogy ezek között a lehetőségek között, ami a mi útunk, nem kizárólagossággal, de beletartozik ez a terület is. És hogyha mi ezen az úton akarunk járni, akkor ezeket is biztos vagyok benne, hogy segíteni fog észrevenni mindannyiunknak. Amen.